15. fejezet. Crawford Lord megérkezése természetesen legott véget vetett a párbajnak, és a lovag, levéve sisakját, ezt vakkal adta át kardját a lordnak. Crawford, megadom magam, hanem engedd meg, hogy valamit súgjak a füledbe. Az Isten szerelmére kérlek, ments meg az orleáni herceget. Micsoda? Mi az? Az orleáni herceget? Kiáltott föl megdöbbenve Crawford. De hát mi történt? Hogy történt az ördögbe is? Ellenfele, a kihívó fél, örökre elvesztette a király kegyét. Ne kérdezd, ne faggass, tovább elég annyi, hogy ő az. A hibás azonban egyedül én vagyok. De nézd csak, a herceg megmozdult. Az volt a tervem, hogy az egyik hölgyet elrabolom, hogy általa birtokhoz, asszonyhoz és hűbéresekhez jussak, és íme, mi lett a vége? De parancsolj csak hátrább az embereidet, hogy meg ne lássa őt senki sem így. És ezzel a lovak kinyitotta a herceg sisak rostéját, és a közeli tóból vizet merve meglocsolta vele az arcát. Durvár dermedten nézte ezt a jelenetet, mint akit villámcsapás ért. Amikor első ellenfelének halovány arcát megpillantotta, megtudta, hogy ő most vérbeli francia herceget emelt ki a nyerekből és sújtott le a földre, még a kard párbajban az ország legjobb bajvívójával, a rettegett Dunois gróffal mérte össze erejét. Mindkét fegyvertény a legnagyobb mértékben tiszteletre méltó, de hogy mit szól hozzá a király, az már más kérdés. A herceg ez alatt felocsúdott, sőt, már talpra is tudott állni, és megfigyelhette, mi történik Dunois gróf és Crawford lord között. Az előbbi váltig azt hangoztatta, hogy az egész sajnálatos ügyben a herceg nevét meg sem kell említeni, mert ő kész a történtekért felelősséget vállalni, és kijelenti, hogy a herceg kizáróan az iránta való barátságból kísérte és vett részt ebben a veszedelmes vállalkozásban. Crawford lord földre sütött szemmel figyelmesen hallgatta Dunois szavait, s néha-néha fejét rázva nagyokat sóhajtott, majd föltekintett és megjegyezte. Jól tudod, Dunois, hogy már atyádra való tekintettel, de a magad személyéért is szívesen teszek neked szolgálatot. A magam részére nem kívánok semmit, vágott közbe Dunois. Kardom a kezedben van, és a foglyod vagyok. Mi kell még több? Hanem ennek a nemes hercegnek az ügye bánt engem kimondhatatlanul, hiszen Franciaországnak ő az egyedüli reménysége. Ő pusztán csak az én kedvemért jött ide, hogy elősegítse a szerencsémet olyan vállalkozás révén, amire bizonyos mértékben maga a király őfelsége bátorított föl engem. Dunois? Felelte a lord. Ha nem te, hanem más mondotta volna nekem, hogy a herceget te csábítottad magaddal, hogy ebben a kalandban segítségedre legyen, hát azt vágtam volna oda a szemébe, hogy hazudik. És most is, mikor pedig magad mondod és állítod, még most is alig bírom elhinni, hogy igazat beszélsz. Nemes Crawford lord, szólalt meg most az orleáni herceg, aki időközben teljesen visszanyerte eszméletét. Az ön jelleme épp oly egyenes és nyílt, mint a barátjai. Dunois grófé, amikor nem akarja, hogy vele igazságtalanság történjék. Egyedül én voltam az, aki őt esztelen szenvedélyességemben akarata ellenére erre a kalandra magammal hoztam, amit olyan meggondolatlanul és hebehúrgyán akartam végrehajtani. Nézzetek rám, fordult a herceg a katonák felé. Én vagyok Lajos orleáni herceg, és készen arra, hogy vétkemért a büntetést elszenvedjem. A király, ami igazságos és megértő, remélem, egyedül csak tőlem fogja megvonni kegyeit. Egy vérbeli francia herceg azonban senkinek át nem adhatja a kardját, még önnek sem, derék kitűnő Crawford lord. Isten veled, jó a célom! E szavak után a herceg kihúzta a kardját, és belehajította a tóba. Repült a kard, mint a villám, a levegőben, és egyet csobbant a vízben, amely sietve fogadta be mélyére. Bámulva és határozatlanul állottak ott az emberek, és tisztelettel tekintettek föl erre a magasrangú és nemes jellemű bűnözőre. De átérezték ugyanakkor valamennyien a következményeit is ennek a vakmerő vállalkozásnak, mérlegelvén azokat az indító okokat, amelyek a királyt e tervének kivitelére ösztönözte. Nagyon valószínűnek látszott, hogy ez az ügy nem végződhetik jól, a hercegre nézve. Dunois szólalt meg ismét, mégpedig az iránta tanúsított bizalmatlanság által megsértődött barát korholó hangján. Mit tett felség? Elhajította legjobb kardját magától, a király kegyét is, és megsérti vele Dunoát, és teszi azt megfontolása nélkül annak, hogy elhajítja barátságát.
Kedves barátom, felelte a herceg, mikor és mely alkalommal adtam én jelét annak, hogy én a te barátságodat megvetem és meg akarom sérteni? Talán bizony nem azáltal, hogy megmondottam az igazat, amivel tartoztam a magam becsületének és a te mentesítésednek?
Csak azt szeretném tudni, hercegi barátom, jegyezte meg erre Dunoá, mi köze van fenségednek az én mentesítésemhez? Miért akar engem megmenteni? Mi gondja van fenségednek arra, ha én felakasztatom, vagy megfojtatom magam, a loárba dobatom, vagy leszúratom magam, vagy akárha kerékbe törnek is, elevenen vas ketrecbe zárnak, mély tömlöcbe vetnek, vagy akármilyen más egyéb halálbüntetés következtében végzem be földi életem, mely büntetést Lajos király jónak lát egyik hű alattvalójával szemben alkalmazni. Ne! Nem utasson, ne incsen fenséged Trisztán Ermit fő porkoláb felé. Én is látom azt a fickót, mint fenséged. Annyira rosszul mégsem áll az ügyem. Legyen elég ennyi abból, ami az én mentesítésemet illeti. Fenséged becsületére vonatkozóan pedig legyen szabad megjegyeznem, hogy azon nem esett volna sérelem, hogyha a ma reggeli vállalkozásba nem fogunk bele, vagy ha szem elől téveszthettük volna a karavánt, de így fenségedet egy vad skót gyerkőc kiemelt a nyerekből. Ej, hiszen az nem szégyen, szólt csillapítóan Crawford. Nem most történik először, hogy fiatal skót harcos lándzsát tör. Örvendek, hogy ez az ifjú olyan derekassan viselkedett. Hát, az ellen nekem sincs kifogásom, jegyezte meg Dunoá. De hogyha lordságod csak valamivel is később érkezik, akkor, nos... Ekkor a te skót testőrségedben egy hely alig, ha nem megörült volna. Ha, ó, igen, a te kezed vonását tisztán látom azon a sisakon, felelte, a Lord Quentin sisakjára mutatva. Vegye le valaki a fejéről azt a sisakot, és tegyen a fejére helyette sapkát, amely az acél bélésével a fejét hathatósabban védelmezi, mint ez a kettészelt sisak. Hanem, tudod, Dunoá, kérlek benneteket, téged is, meg ő fenségét, az orleáni herceget, hogy üljetek lóra és jertek utánam. Parancsom van ugyanis, hogy elvezesselek benneteket egy olyan helyre, amely épp ellentéte annak, ahová ti iparkodtatok.
Legalább néhány szót hadd válthatnék a hölgyekkel, milord, kérte a herceg.
Egyetlen hangot sem fenség, felelte Crawford. Sokkal jobb barátja vagyok fenségednek, hogy sem ezt a könnyelműséget megengedném. Majd Quentin felé fordulva. Te ifjú hős! Csak a kötelességedet teljesítetted. Jövőre is tégy eleget annak a szolgálatnak, amit rád bíznak. Engedelmével, milord, szólalt meg Trisztán rendes goromba modorában. Az a fickó válasszon magának más vezetőt, mert Pöti Andrét nem nélkülözhetem tovább. Hamarosan szükségem lehet rá.
Ez a fiatal ember, mondotta Pöti André, aki megint előkerült valahonnan. Csak menjen mindig egyenesen az úton, amíg egy olyan helyre nem ér, ahol már majd csak talál vezetőre. Nincs az az 1000 tallér, amiért én ma eltávoznék az én főnököm elől. Megakasztottam én már lovagokat, apródokat, tanácsbeli urakat, polgármestereket, sőt, grófok és márkik is megismerkedtek már az én művészetemmel. De egy...
és szónál Pöti André a hercegre pillantott, mintha azt akarta volna mondani.
Hát csak még egy vérbeli herceg hiányzik. Ó, Pöti André, rólad majd a krónikák is meg fognak emlékezni.
Hát eltűrjön, fő porkoláb úr, mondotta komoly hangon a lord, hogy az ön pribékje ilyen magas személyiségek jelenlétében így beszéljen.
Miért nem bünteti meg ön, milord, vágta oda a fő porkoláb hanyagul.
Mert ebben a társaságban egyedül a te kezed az, amely ezt az embert megfenyítheti anélkül, hogy ezzel a tettével bemocskolná magát.
Bah, legyen csak gondja a maga embereire, milord. Az enyémért majd felelek én, felelte a főporkoláb.
Crawford lord már éppen meg akarta adni a méltó választ erre a pökhendi beszédre, de az utolsó pillanatban meggondolta magát, és hátat fordítva a főporkolábnak, felszólította a herceget és Dunoá grófot, hogy vegyék őt ketten közre, és miután a két hölgynek búcsút intett, így szólt Quentinhez.
Isten vezéreljen, fiam, szolgálatodat jól kezdted, mondhatom, kár, hogy szerencsétlen körülmények között.
Quentin már éppen indulni akart, amikor megütötte a fülét Dunois hangja, amint halkan azt kérdezte a lordtól.
Plessibe, megyünk vissza?
Nem oda megyünk, én szerencsétlen szeleburdi barátom, felelte a lord egyet sóhajtva.
Utunk célja?
Locke.
Locke.
Ez a név, amely még a Plessi névnél is rettegettebb volt, mint mennydörgés hangzott Quentin fülébe. Locke kastélyát leírás után olyannak ismerte, mint amely arra van számva, hogy ott hajtsák végre azokat a titkos kegyetlenkedéseket, amikkel Lajos király szégyelte volna bepiszkítani saját székhelyét. A borzadálynak e tanyáján a sok között voltak olyan tömlőcök is, amiket maguk a börtönőrök sem ismertek. Sírboltok, ahová olyan embereket csuktak be, akiknek reményük sem lehetett arra, hogy valaha még napvilágot láthatnának életükben. Ezek a szerencsétlen emberek itt élték le életüket rossz levegőben, kenyéren és vizen. Ugyancsak ebben a kastélyban voltak azok a hírhedt tömlőc cellák, az úgynevezett kágész ketrecek, amelyekben a szerencsétlen rab sem fölegyenesedni, sem kinyújtózkodni nem tudott. Állítólag báljú bíboros találmánya. Nem csoda tehát, hogy Quentin te név hallatára borzadály fogta el tudatában annak, hogy akaratlanul bár, de neki is valamelyes része van abban, hogy két ilyen kiváló személyiség arra a rémes helyre kerül, és ez a gondolat olyan nagy szomorúsággal töltött el a lelkét, hogy egy jó darabig lehajtott fejjel, földre sütött szemmel lovagolt, és átengedte magát gyötrő gondolatainak. Mikor azután Quentin ismét a menet élére került, és az utat a kijelölt irányban folytatta, Emmeline Lady alkalmat talált, hogy így szóljon hozzá. Amint észreveszem, ön ifjú hős sajnálja azt a győzelmet, amit vitézül mi érettünk vívott ki. Volt ebben a kérdésben valami bántó, gúnyos hang. Quentinben azonban volt annyi tapintat, hogy nem vette észre, hanem egyszerűen és őszintén válaszolt. Sajnálom, nem szabad azt, amit olyan hölgyek szolgálatában tettem, mint amilyenek önök hölgyeim. Reám nézve azonban jobb lett volna, föltéve, hogy ez által az önök menekülése nem hiúsult volna meg, ha elestem volna egy olyan vitéz harcosnak a kardjától, mint amilyen Dunois gróf, mintsem okozójának lenni annak, hogy ezt a híres harcost és szerencsétlen főnökét, az orleáni herceget azokban a rettentő tömlőcökbe csukják.
Ha, tehát mégiscsak az orleáni herceg volt, mondotta Emmeline grófnő a húgának. Én mindjárt gondoltam, ellenére annak a távolságnak, amelyben a mérkőzés lefolyt. Hát látod csak, húgom, mi lett volna a mi sorsunk, hogyha az a ravasz önző király megengedte volna nekünk, hogy az udvaránál nyilvánosan mutatkozzunk? Íme az első vérbeli francia herceg, és a derék Dunois, kinek neve épp oly elterjedt és ismert, mint az ő hős atyáé volt. Ám ez az ifjú vitézülés jól megfelelt kötelességének, csak hogy nagy kár, jobb lett volna, hogyha ő esik el becsületes küzdelemben, mert túl buzgó és rossz helyen alkalmazott vitézségével köztünk és a királyi megszabadítónk közé válaszfalat emelt. Isabella gróf kisasszony erre a kijelentésre olyan hangon felelt, amely tisztán kifejezte nem tetszését, és hangjában annyi erély volt, amire Quentin őt nem tartotta képesnek. Madame, jegyezte meg Isabella, ha nem tudnám, hogy csak tréfál, akkor azt kellene mondanom, hogy az ön beszéde a legnagyobb mértékben sértő és hálátlan ifjú hős védelmezőnkkel szemben, akinek mi talán sokkal többet köszönhetünk, mint ahogy ön sejti, madame. Hogyha annak a két lovagnak sikerül a mi kíséretünket legyőzni, akkor bizony a királyi őrjárat megérkezése esetén mi is osztozkodtunk volna amazok sorsában és fogságában. Ami engem illet, én az értünk esett derék harcosért könnyeket hullatok, remélem azonban, és itt bátortalanná vált a hangja, hogy a diadalmas hős nem utasítja vissza hálás köszönetemet. Mikor Quentin most Isabella felé fordult, hogy hódoló tekintettel nézzen rá, Isabella észrevette, hogy annak fél arcáról szinte csurog a vér. Ilyetten és a legnagyobb részvét hangján kiáltotta Isabella.
Szentisten, de megsebesült, vérzik, szálljon le a lóról, hadd kötözzük be a sebét.
Hiába szabadott Quentin és tüntette föl jelentéktelennek a sérülését, le kellett szállnia a lóról, ráülni egy szikla kőre, és mielatt acéllal bélelt sapkáját is levette, a két hölgy felkészült a seb bekötözéséhez, és az akkori orvosi tudománynak megfelelően kimosták a sebet, elállították a vérzést, Isabella pedig kendővel bekötözte. Említettük már, hogy ez a páciens nagyon szép ifjú volt, és mikor acéllal bélelt sapkáját levette, fürtös hajadús hullámokban övezte körül az arcát, amelyen a fiatalságnak, a szerénység és a jó érzés üdepírjával párosult derűje ragyogott. Amíg Izabella a kendőt a seben is tartotta, miközben Emmeline grófnő podgyászából valami gyógyírt keresett elő, gyöngéd érzése közé némi zavar is vegyült, ami a páciens iránt való szánalomból és az érettük tett szolgálatért kijáró hálaérzetből fakadt, mely érzéseket azután az ifjú szép arcának és nemes kifejezésének látása még inkább fokozott. Mintha bizony ezeket az eseményeket maga a sors idézte volna föl, hogy teljessé tegye azt a titokzatos kapcsolatot, amelyet jelentéktelen, látszóan egészen véletlen körülmények hoztak létre e két személy között, akiket azonban, noha különböző a rangjuk és különböző a vagyoni állapotuk, fiatalság, szépség és romantikus gyöngétség tekintetében a szerelemre hajló kedély állapot nagyon hasonlókká tett egymáshoz. Nem volt csoda tehát, hogy ettől a pillanattól kezdve Quentin lelkét Izabella gróf kisasszony képe töltötte be egészen, viszont az sem volt csodálatos, hogy Izabella épp oly meleg érzéssel gondolt ifjú megmentőjére, mintha azok közül a nemes családok sarjai közül való volna, akik annyira üldözték őt szép tevésükkel és szerelmükkel. Mikor azután gondolata a számára vőlegényéül kijelölt Campobasso lovagra tévedt, Károly hercegnek erre a méltatlan kedvencére, annak képmutató arcára, álnok alattomos lelkületére, akkor ennek az embernek a képe most még rútabbnak tűnt föl neki, mint valaha is, és szilárdan elhatározta magában, hogy a világ semmiféle zsarnoka sem tudja kényszeríteni őt arra, hogy ő ezt a gyűlölt Frigyet megkösse. Ugyanekkor azonban, akár azért, mert Lady Emmeline de Croy a férfi szépség iránt még mindig lelkesült, épp úgy, mint 15 évvel ezelőtt, pedig már legalábbis 35 éves volt, avagy talán azért, mert azt hitte, hogy ifjú megmentőjének szolgálatát még mindig nem hálálta meg kellőképp, az is bizonyos volt, hogy Quentin ettől kezdve nagy kegyben állott Emmeline grófnőnél. Unokahúgom, mondotta Emmeline, egy kendőt ajándékozott önnek, amivel a fejsebét bekötözte. Én pedig adok önnek egy másikat, hogy a hálámat fejezzem ki önnek bátor viselkedésért, és hogy önt arra serkentse, maradjon továbbra is a lovagiasság ama ösvényén, amelyen elindult. E szavak után a grófnő egy ezüsttel gazdagon kihímzett kék kendőt adott át neki, és ugyanakkor nyereg takarójára és kalapjának tollaira való mutatással akarta neki tudtuladni azt, hogy íme, ez a kendő is ugyanolyan színű az ő színei. Az akkori idők szokása szerint ezt a kegyet mindenütt egyformán fogadták és értelmezték, Quentin is így fogta föl, amiért is a kendőt a karja körül csavarva kötötte meg. Viselkedésében azonban mégis több volt a tisztelet, mint az udvarias finomkodás, mint amilyen lett volna egy más alkalommal és más valakivel szemben. Noha az így módon ajándékozott kendőviselését mindössze udvariassági ténynek tekintették, Quentin mégiscsak szívesebben viselte volna a karja körül azt a kendőt, amely a Dunois kardja okozta sebet takarta. Eközben az utat akadály nélkül folytatták. Quentin szótlanul lovagolt a hölgyek mellett, kiknek társaságába úgy látszik, hallgatagon fölvétetett. De nem sokat beszélt. Mert az a boldogság, amely a szívét most eltöltötte, írtózott attól, hogy hangos szóval elárulja magát. Még őnála is kevesebbet beszélt Izabella, és így a társalgást egyedül Lady Emmeline tartotta fenn, aki csöbb kedvet sem mutatott ahhoz, hogy elhallgasson. Mert, ahogy ő mondotta, Quentint be akarta avatni a lovagiasság szokásaiba, és e célból hosszasan és apróra elmesélte neki a Halfingemi tornajáték lefolyását, amikor a jutalmakat az ő kezéből vették át a győzők. Quentin, akit őszintén szólva nem nagyon érdekeltek ezek a kiszínezett romantikus történetek, aggódni kezdett, vajon nem haladt-e már is túl azon a helyen, ahol az új vezetőnek kellett volna hozzá csatlakozni, ami, ha csak ugyanígy történt, bizonyára nagyon kellemetlen következményekkel járhatott volna. Miközben épp azon gondolkodott, nem lenne célszerű, ha valamelyik emberét visszaküldené, hogy győződjék meg, vajon aggodalma alapos-e, kürt szó harsant föl, és amikor abba az irányba tekintett, ahonnan az a hang hallatszott, észrevette, hogy egy lovas ember vágtat feléjük sebesen. A kicsiny, hosszú sörényű, még betöretlen vad külsejű állat Quentint hazájának hegyi lovaira emlékeztette. Ez aló azonban mégis mintha finomabb, formásabb alkotású lett volna, és a futása is jóval gyorsabb. Ám de a lovas még különösebb, még furcsább külsejű volt a lovánál, amely csak ugyan egészen elütött a franciaországi lovak formájától. A lovas ügyesen kezelte a gyeplőt, és a lapáthoz hasonló széles kengyelvas oly rövidre volt fölhúzva, hogy a lovas térde szinte egy vonalba került a nyerekkápa gombjával. A fején vörös turbán, amelyhez a piszkos toll ezüst gombbal volt hozzáerősítve. Zöld tunikát viselt, amelyre arannyal furcsa alakzatok voltak hímezve, ehhez fehér nadrág járult, amelynek fehérsége azonban nagyon is kétséges volt. A nadrág a térd alatt össze volt kötve, és látni engedte a lovas mesztelen barna lábszárát, a lábát azonban egy csomó szallaggal és zsinórral össze-vissza bogozott szandál fötte. Sarkantyúja nem volt, ehelyett azonban a kengyelvas vége szolgált, amely oly hegyes volt, hogy azzal érzékenyen csiklandozhatta lova oldalát. Karmazsin piros sejem övén tört viselt, míg baloldalt rövid görbe mór kard fityegett. Válláról nyűttes karcíjon lógott a kürtje, amivel az imént az érkezését jelezte. Az arca napsütötte, a szakálla gyér, fekete szemének átható nézése, a szája és az orra rendes, és az arca is, amelyet apró barna hajfürtök öveztek, szépnek volt mondható. Egész megjelenése azonban mégis inkább elhanyagolt és vad volt, semmint civilizált emberre való.
Ha, végül kiderül, hogy cigány,
suktak össze a hölgyek.
Szűz Mária, hát a királynak még mindig ilyen istentől elrugaszkodott emberekben van bizodalma?
Ha a hölgyeim megengedik, én ezt az embert előbb kifaggatom, hogy megtudjam, kicsoda, és hogy megbízhatunk-e benne, jegyezte meg Quentin. De nem csak a hölgyek, hanem maga Quentin is ebben az emberben olyasféle csavargót vélt fölismerni, mint ami ennek előtt Troa Ekellé és Pöti André közbejöttével akarták összetéveszteni. Ösztönszerű bizalmatlanságot érzett tehát ez ember iránt, mint akiben megbízni könnyelműség lenne. Azért jöttél, hogy velünk találkozzál? Volt Quentin első kérdése. Az idegen ember igenlően intett a fejével. És mi célból? Hogy Lüttikbe kalauzoljam önöket. A püspök kastélyába? A cigány ismét igenlően intett a fejével. Micsoda bizonyítékot tudsz fölmutatni, hogy szavaidnak hitelt adjak?
Semmi más, csak ezt a régi dalt. Apró dőlte meg a vadat, dicsőség királyé maradt.
Elfogadható bizonyíték, mondotta Quentin. Jár közelebb, bajtárs, hadd beszéljek veled közelebbről. Quentin később visszatért a hölgyekhez, és így szólt. Bizonyos vagyok abban, hogy ez az ember csak ugyan a mi vezetőnk, akit vártunk, mert olyan jelszót mondott, amelyet, ahogy én tudom, csak én meg a király ismerünk. De azért én még továbbra is megfigyelem ezt az embert, hogy megtudjam, meddig mehetek el a bizalom tekintetében.